Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Bogár László közgazdász, egyetemi tanár. Kezembe került a Világbank nem is olyan régi elemzése, és ebben az olvasható, hogy a világgazdaság az elmúlt négy évben 5,2%-os éves fejlődést produkált, 80-as, 90-es években ez 2%-kal alacsonyabb volt, viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy egy nagyon érdekes átrendeződés is megfigyelhető, hiszen már nem az Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa pörgeti ezt a növekedést, hanem a korábban alacsonyabb fejlettség régiók, és hát itt fantasztikus, gigantikus számokat lehet, hát elsősorban Kína, de akár említhetjük India vonatkozásában, és ugye Kínában éppen a legfrissebb adatok szerint az éves GDP növekedés 11,5%-os, és hát évek óta, hosszú évek óta két számjegyű ez a növekedés Kínában, de hát Indiában is ugye 9-10%-os a növekedés. Ugyanakkor sokan felhívják a figyelmet arra, hogy ezt a fajta növekedést már szerencsés lenne inkább visszafogni.
Annál is inkább, mert ez a növekedés egyelőre legalábbis a klasszikus iparosodás pályáin halad, noha természetesen megjelenik benne a high-tech is, különösen Indiában, de részben Kínában is, de azért ez részben klasszikus iparosítás jelent, ami azt jelenti, hogy iszonyatos, felfoghatatlan mértékű többlet nyersanyag, illetve energiahordozó fogyasztással jár mindez. Ez egyfelől rendkívüli feszültséget jelent, ha szabad így fogalmazni, az input oldalon, tehát ezeket az energiaforrásokat valahonnan meg kell szerezni, ami tovább fokozza azokat a konfliktusokat, amiről az előbb beszéltünk. Másrészt pedig éppen abban a helyzetben, amikor a nyugati világ környezet tudatos része, lásd kiotói egyezmény, kétségbeesett erőfeszítéseket tesz arra nézvést, hogy hogyan lehetne megfékezni a klasszikus pályán mozgó iparosítás negatív, már így is lehet, hogy végzetesnek látszó ökológiai következményeit. Éppen akkor a két óriás, Kína és India, de tulajdonképpen egész Dél-Kelet-Ázsia valami hihetetlen dinamikával halad előre azon ezen az úton, tehát ha úgy tetszik az output oldalon, tehát ha úgy tetszik az anyagcsere végtermékek oldalán is rendkívül súlyos az input oldalon is, tehát a felhasználandó nyersanyagok és energiaforrások, illetve a kibocsátós szennyező anyagok terén is rendkívül súlyos. Tehát a világ, a globális gazdaság egy rendkívül súlyos ökoszociokulturális harapófogóba kerülhet a következő egy-két évtizedben, és kétségtelen a két főszereplő, India és Kína, a Föld két legrégebbi civilizációja, és ez egy elég különös, ez önálló beszélgetés témája lehetne, hogy ez a két civilizáció évezredeken keresztül éppen a ökoszociokulturális harmóniájáról volt nevezetes, hiszen másképpen hogyan maradhatott volna a fenn 5000 éven keresztül, tehát nagyon is értette a módját annak, hogy kell szakrális egyensúlyt teremteni a lét különböző szférái között, most pedig ez a két óriás, Kína, a társadalmi gazdasági fejlődését egy valami hihetetlen, szóval leírhatatlan, pusztító módon viszi végbe. Tehát egy számára évszázadokon, évezredeken keresztül teljesen szervetlennek látszó nyugatias, egy ilyen szinte hisztérikus, nyugatias gazdasági növekedést bonyolít le, és ebből rendkívül súlyos következmények származhatnak. Az egyik pontosan ez, hogy óriási feszültség, hogy befejezem mondatot, óriási feszültség keletkezik a nyersanyag és energiahordozók piacán, hiszen óriási szükséglettel lépnek fel. Számos nyersanyag esetében a világ szükséglet növekedésének mondjuk 80%-át Kína adja, és a másik oldalon az egyébként is súlyos környezetszennyezést elképzelhetetlen módon fokozhatja ez a két óriás.
Ugye beszéltünk a fogyasztásról, illetve a fogyasztói magatartásról. Nagyon érdekes, hogy mi lesz akkor, hogyha Kína is majd bekapcsolódik ebbe, hiszen a Világbank éppen arra figyelmezteti Kínát, hogy erősítse a belső fogyasztást, és fogja vissza némiképpen az exportot és az exportorientált növekedést. És éppen itt a hírek alatt beszélgettünk arról, hogy ráadásul Kínában van egy ilyen program, hogy 2020-ra meg kell négyszerezni az egyfőre jutó GDP-t, tehát úgymond kialakítani és megerősíteni egy kínai középosztályt, aki nyilván majd fogyasztani is fog.
Fogyasztani is fog, és hogy az egész globális világ emblematikus termékénél az autónál maradjunk, autózni is akar majd. Most gondoljuk el, ugye jelenleg a világon van kb. 700-750 millió személygépkocsi, hogyha a következő 20-25 évben Kína és India is ugyanazon a nyomvonalon halad, mint a nyugati társadalmak, akkor ez azt jelenti, jelenti, hogy akár 15 éven belül megkétszereződhet. Na most azért annak a következményei, hogy mondjuk újabb 1 milliárd autó, tehát a jelenlegi 750 millió mellé újabb 1 milliárd autó lesz a világon, hát ennek ma még felfoghatatlan, felmérhetetlen következményei lehetnek, és ez persze csak egyik eleme ennek az egész dolognak, mert mondjuk, mivel mind a két ország olyan éghajlati övben van, mi lesz akkor, hogyha több százmillió kínai és indiai háztartás innentől kezdve a nagy és kényelmes lakásaikat mondjuk légkondicionálóval akarja ellátni. Már Magyarországon is látjuk, ugye a idei rendkívüli júliusi hőhullám időszakában a hideg, a leghidegebb januárokat is meg felülmúló volt az energiafogyasztás. Tehát ennek a következményeivel már mi is szembesülünk, akkor gondoljuk el, mit jelenthet ez egyfelől energiafogyasztásban, másfelől szennyező anyag kibocsátásban. Szóval summa summarum újra oda kell visszajutnunk, hogy a világgazdaság, a globális gazdaság a mai formájában, és pláne a várható fejlemények tükrében szemlélve maga a folytathatatlanság. Ezt szerintem valamennyi szereplő tudja már, csak mivel ahhoz, hogy folytatható, tehát hogy harmonikus, egyensúlyban lévő, folytatható legyen mindez az egész emberiség üdvére, ahhoz rendkívül kényelmetlen, vagy legalábbis a nagy erejű szereplők számára rendkívül kényelmetlen igazságokat kellene kimondani. Mindezen kényelmetlen igazságok ellenére el kellene kezdeni egy tárgyilagos, minden fél számára hozzáférhető vitát, dialógust azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne egy hosszú távú, megint csak azt kell mondanunk, ha Magyarország esetében is hosszú távú stratégiára van szükség, ez a világ esetében még hosszabb távú stratégia, tehát egy hosszú távú, tárgyilagos, barátságos együttműködés hálót kellene kiépíteni ahhoz, hogy az emberiség ne belefusson ebbe a rendkívül konfliktuózus folyamatba, vagy ami még rosszabb, nehogy abbannak a falába, a lehetetlenség falába ütközön, ezt megelőzendő kellene kialakítani ezt a bizonyos diskurzus teret. Vannak pozitív és reménykeltő jelek, visszacsatolva a beszélgetésünk elejére, azért vannak reménykeltő jelek, különösen így évvégén, amikor mindenki egy kicsit csendesebb és nyugodtabb lelkiállapotba kerül a magyar társadalomban is. Én látom jeleit azért itt is annak, ezek a jelek még sajnos elég bátortalanok, de hogy van esély, van képesség a magyar társadalomban arra, hogy bármilyen veszélyesek, konfliktuózusak is ezek az igazságok, de eljusson ezeknek a tárgyilagos kimondásáig, és nyilván ugyanerre van szükség, csak több nagyságrenddel, nagyobb léptékben a világgazdaságban, ha úgy tetszik, a globális társadalom számára is.
Még Kínára visszatérve, és akkor ezzel zárjuk talán a beszélgetést, az még azért érdekelne engem, hogy azt írja az egyik tanulmányában, hogy annak lehetünk szemtanúi, hogy Kína, India és talán ide kapcsolható az iszlám világ is, megkezdte a védekezést, sőt részben az ellentámadás. És ezek a civilizációk, ezeknek a civilizációknak úgymond akár személyes elszámolni valójuk is van a nyugattal. Ebből milyen konfliktusok lehet?
Hát kétségtelen azért a nyugat az elmúlt évszázadok folyamán hát egyfajta szivattyú állomásként használta ezeket a tereket, legyünk őszinték. Azt én nem állítanám, hogy ezek a civilizációk úgymond bosszút akarnak állni, de az kétségtelen, hogy a nyugat, ahogyan ők a nyugatot szemlélik, az egyértelműen arra utal, hogy ők valójában egy önálló civilizációs modellt kívánnak. A Kína és India egyébként mindig is önálló civilizációs volt.
Ez érdekes, hogy azért mindenképpen elindult egyfajta terjeszkedés, hiszen azt olvasom éppen, hogy tavaly 40 milliárd dolláros összegben fektettek be közvetlen tőkét kínai és indiai cégek az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában.
Fontos azért, mielőtt a nyugati ember aránytévesztő lenne, és ugye mi is a nyugati kultúrkörhöz tartozók vagyunk, szóval ne legyünk aránytévesztők. Kína 2000 éven keresztül önmagában is lélekszámát tekintve, gazdasági erejét tekintve, sőt gazdasági minőségi fejlettségét, akkoriban még nem mértek egyfőre első GDP, de mondjuk ha ezt nézzük, akkor nagyobb és jelentősebb volt, mint az akkori nyugat és mindenféle előtt szervezete együttvéve, akár a római birodalmat is beleértve. Tehát azért még egyszer mondom, ne legyünk aránytévesztők, Kína számára, vagy a világ számára az mindig is egy természetes állapot volt több ezer éven keresztül, hogy Kína, mint birodalom, népességét, gazdasági erejét és gazdasági fejlettségét tekintve is felette áll annak a valaminek, amit nyugatnak neveznek. Most az, hogy mondjuk 1860 és 2060 között van egy 200 éves történelem szünet, amikor nem Kína a number one a világban, hát ezzel lassacskán van még egy kis időnk, de néhány évtized, meg kell barátkozni a nyugati civilizációnak, hogy ez volt inkább a rendkívüli állapot, hogy nem Kína volt a minden kétséget kizáróan a világ vezető ereje, tehát hogyha nagyjából 2060 táján egy 200 éves szünet után, mert még 1860-ra is igaz az, hogy tehát nagyjából az ópium háborúi Kína volt a világ vezető hatalma, csak ez már elmosódott a történelmi tudatunkban, tehát csak annyi történik, idézőjelbe téve, hogy visszaáll a történelem eredeti egyensúlya. Ennek az eredeti egyensúlynak a helyreállása azonban ma még felmérhetetlen konfliktusokkal is fog járni. Legyünk reménykedőek, különösen így az év végén, hogy az emberiség képes ezeket a konfliktusokat békés úton kezelni, és minden jel arra utal, hogy azért ennek valóban megvannak a feltételei, de magától nem valósul meg. Tehát én azt hiszem, a fehér embernek, a nyugati civilizációnak valóban fel kell arra készülni, hogy az egyeduralkodó szerepének mitológiája leáldozóban van. Ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve valami nagyon sötét pessimizmussal kell szemlélni a jövőt, csak azzal kell szembesülni, hogy a 200 éve megszokott uralkodói pozíció, amelyben a nyugati kultúra van ebben a világban, az egy picit szerényebb helyjel kell, hogy beérje. Reméljük, a nyugatban még van annyi tanulási, konstruktív tanulási képesség, hogy képes lesz mindenre.
Az elmúlt órában Bogár László közgazdász egyetemi tanár volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.